Egyetlen nap alatt fél budapesti területen nőtt a belvizes földek nagysága, már több száz házat fenyeget a víz az országban. 11 baranyai településen korlátozta a vízelosztást az új pécsi vízszolgáltató, mert vitája van a korábbi szolgáltatóval. Újabb perben mondták ki bűnösnek első fokon Hodorkovszkit, az egykori orosz olajmágnást, Putyin korábbi fő riválisát. Ismét óriási volt a zsúfoltság a boltokban, legtöbben a karácsonyi meglepetéseket akarták kicserélni, de volt olyan is, aki csak most vett még ajándékot. Jó estét kívánok! Egy nap alatt jelentősen több mint 230 négyzetkilométerrel nőtt a belvízzel elöntött terület nagysága, ez csaknem Budapest területének a fele. Szinte lehetetlen úgy elindulni bármerre az országban, hogy ne elöntött földeket lássunk. Kelet-Magyarországon több száz házat fenyeget a víz, már most rendkívül kritikus a helyzet, és a következő napokra újabb havazást ígérnek a meteorológusok.
Összefüggő jégpálya borítja ennek az újfehértói háznak és a mellette lévő üzemnek az udvarát. Csak itt több mint 150 házat veszélyeztet a talajvíz.
Ha néhány napig maradna ez a hideg idő, azért nagyon nagy segítség lenne, hiszen lehet látni, hogy a fagy hatására meghúzódott egy picit, lejjebb húzódott a víz.
A Pest megyei Abonyban nincs olyan pince, ahol ne lenne legalább bokáig érő víz. Nyáron hiába költöttek a szigetelésre a tulajdonosok több százezer forintot, most mindenük tönkre ment.
De karácsonyi ajándékok, tehát ilyen karácsonyi dolgokat, meg virágokat tartunk most, de hát ez van, minden bepárásodik, bepenészedik.
A legtöbb házban veszélybe került a kazán is. Ha tovább nő a vízszint, várhatóan a kazánok is tönkre mennek, és nem lesz mivel fűteni.
Ha ez a vízmennyiség elolvad, akkor lehet, hogy föltesszük a kezünket. Nem fogunk tudni boldogulni a belvízzel.
13 megye több mint 200 településén védekeznek. A Hajdúságban, Szabolcsban, a Közép-Tisza vidéken, Újfehértón és Szolnok környékén a legkritikusabb a helyzet. Itt harmadfokú a belvízvédelmi készültség.
A belvíz biztos, hogy ki fog tartani tavaszig, hiszen ez a vízmennyiség kint van a területen, legfeljebb megfagy, de ott marad. Nagyon nehezen tud beszivárogni, telítettek a talajok, és ilyen időben párologni is nagyon nehezen tud a víz.
Borsodban már az utakat is elöntötte a Sajó. Kazincbarcikára 10 kilométeres kerülővel juthatnak el a Sajó kazaiak. Szendrőládon a megáradt bódva öntött el több házat.
A havazás miatt nehezen járhatók a mellékutak Budapest környékén, Dabas, Monor és Szentendre közelében. Tínyénél például 2,5 méteres hófalat emelt a szél. Egész nap folyamatosan jártak a hókotrók, van, ahol még csak egy sávon lehet közlekedni, és akad olyan út is, amelyen a letapadt hó nehezíti az autózást. Budapesten már minden út, utca járható. Az Egyesült Államokban még mindig százezrek várják a repülőtereken, hogy hazajussanak karácsony után. Két napja hóviharok vannak, és ma újabb komoly havazás bénította meg a közlekedést. Már a főbb vasútvonalakat is lezárták, és a busztársaságok sem szállítanak utasokat. Moszkvában megindult a légiforgalom a tegnapi ónos eső után, de napokba telhet, mire helyreáll a rend. Lengyelországban is rendkívül hideg van, a hőmérséklet éjszakánként mínusz 30 fokig is süllyed, már 127-en fagytak meg ott.
Kidőlt fák, jégbefagyott folyók és hó, amerre csak a szem ellát. Így néz ki Lengyelország északi része. A Balti-tenger menti Pomerániában 600 ház maradt áram nélkül, mert leszakadtak a vezetékek a hó és a jég súlya alatt. Moszkva környékén is megállás nélkül dolgoznak a villanyszerelők. Ott az ónos eső szaggatta le a vezetékeket. A Domodjedovo repülőtéren fél napig nem volt áram, és Seremetyevon is törölték a járatokat. Több ezer ember rekedt a moszkvai légikikötőkben. Sem enni, sem inni nem adnak, nincs hol leülni, még azt sem oldották meg, hogy valahogy bejussunk a városba, panaszkodtak egymás után a felháborodott utasok. A helyzet mostanra javult, de egy-két napban még beletelik, mire teljesen helyreáll a légiforgalom Moszkvában. Az Egyesült Államok keleti partvidékén még mindig bizonytalan, mikor szállhatnak fel a repülőgépek, ott hóvihar miatt áll a forgalom. Csak New Yorkban 1400 járatot töröltek. Bostonban, Chicagóban, Philadelphiában, Washingtonban és Baltimoreban sem jobb a helyzet. Délután kellene felszállnunk, de úgy néz ki, hogy erre semmi esélyünk sincs. Remélem másfél héten belül hazajutok Mumbaiba, akkor lesz az esküvőm, mondta ez az indiai férfi. Az amerikai hatóságok abban bíznak, hogy kedre megszűnik a hóvihar, és végre helyreállhat a karácsony óta akadozó légi közlekedés.
Az átázott föld miatt egyelőre nem tudják elkezdeni a szombaton leomlott fal helyreállítását a budai várban. Az első kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint a sérült falszakaszt gépekkel nem tudják megközelíteni, ezért meg kell várniuk, amíg kiszárad. A bécsi kapu melletti falszakaszon szombat hajnalban omlott le a kőburkolat, a környéket a rendőrség kordonnal zárta el. Az omlásban senki sem sérült meg, épületek nincsenek veszélyben, azóta nem omlott tovább a fal, nem ez az első eset, hogy a várban megcsúszott a fal, nyár elején a nagy esők miatt repett meg az egyik támfal. 11 baranyai településen korlátozta a vízszolgáltatást az új pécsi vízszolgáltató, a Tettye forrásház. A Tettyének a korábbi szolgáltatóval a pécsi vízművel van vitája. Több településen továbbra is a francia tulajdonú cég maradt a szolgáltató, aki a Tettyétől veszi a vizet, de egy éve nem fizet neki. A fizetési határidő pedig ma járt le. Van tartalék víz a rendszerben, de napokon belül vízhiány lehet a 12 településen. A 12. faluban, Szalántán is el akarták zárni a vizet, de ezt a polgármester helyi lakosokkal együtt megakadályozta.
Szalántán nem engedték be a vízművek embereit a főcsaphoz, az ugyanis magánterületen van. Még egy traktorral is ráparkoltak, hogy ne lehessen hozzáférni. Így ott egyelőre nem tudták korlátozni a vízfogyasztást.
Addig, ameddig nem lesz bírósági végzés, akár fizikai ellenállást is hajlamosak vagyunk bevetni.
A többi település vizét azonban a központból is el tudták zárni. Egyelőre van tartalék víz a rendszerben, így a csapokból még folyik a víz, de napokon belül vízhiány lehet. Az önkormányzati tulajdonban álló Tettye forrásház ZRT tavaly októberben hangos botrány mellett vette át a vízszolgáltatást a részben francia tulajdonú pécsi vízműtől. 12 környékbeli település azonban maradt a régi szolgáltatónál, aki azonban az új szolgáltatón keresztül jut vízhez. De egy éve nem fizet, 163 millió forinttal tartozik. A vízkorlátozással az új szolgáltató azt akarja elérni, hogy megkapja a pénzét.
Nem a lakosságnak a víztől való elzárása a célunk. Hangsúlyozom, a lakosság ezt nem, vagy csak a legminimálisabb mértékben fogja érzékelni ezt az intézkedést. Az elsőleges célja az, hogy a pécsi vízművet fizetésre bírjuk.
A régi szolgáltató azt mondja, csak akkor fizet, ha erre a bíróság kötelezi. A vízkorlátozást nem tartják etikusnak.
A pécsi vízmű már elindított egy bírósági folyamatot annak érdekében, hogy a Tettyének ezt az akcióját megakadályozza.
Az új szolgáltató ajánlatot tett a 12 településnek, hogy velük kössenek szerződést. A polgármesterek azonban sokalják az ajánlott vízdíjat, így egyelőre nincs megállapodás.
Ismét drágulnak az üzemanyagok szerdától, a benzin árát 5, a gázolajét pedig 6 forinttal emeli a MOL. Ezzel ismét történelmi csúcsra emelkednek az üzemanyagárak. A benzin átlagosan 360-361, míg a gázolaj 351 forintba kerül majd. Idén eddig már 47 forinttal nőtt a benzin, 55 forinttal pedig a gázolajára. Jövőre a szakértők szerint az árak az idejéhez hasonlóan folyamatosan arra szólnak majd felfelé, mivel folyamatosan emelkedik az olajára is. De a benzinárat döntően befolyásolhatja majd az is, hogy miként alakul a forint és a dollár árfolyama. Drágulnak a Strada matricák januártól átlagosan 9%-kal. A négynapos matricáért mostantól egész évben ugyanannyit, 1650 forintot kell majd fizetni. Eddig a főszezonban volt a magasabb ár, ősztől tavaszig olcsóbb volt a négynapos matrica. A tíznapos matrica 2750, a havi 4500, az éves pedig 40.000 forintba kerül majd januártól. Drágulnak a teherautók és az autóbuszok matricái is. A díjemelés fő oka az euró-forint árfolyam változása, a büntetés viszont 15 napon belüli befizetés esetén 2-10%-kal csökken. Börtönbe szállítás közben meghalt egy férfi a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kemecsén. 4 elfogató parancs alapján keresték. Egyik rokona azt állítja, a rendőrök sokkolót használtak az elfogásakor. A rendőrök ezt cáfolják és azt mondják, hogy nincs is sokkolójuk. Az előzetes boncolási jelentés szerint a férfi nem volt külső sérülés, halálát keringési elégtelenség okozta.
Ide volt befújva az ágy alá.
A férfi ellen 4 elfogató parancs volt érvényben, már be kellett volna vonulnia a börtönbe. Az ágy alá bújt, amikor érte mentek a rendőrök. Az anyósa azt állítja, sokkolót használtak, hogy előjöjjön.
Benézett a rendőr ide az ágy alá, így, belevilágított öcsinek a szemébe, utána meg ide benyomta a sokkolót.
A férfi hagyta magát önként, hagyta, hogy megbilincseljék.
A rendőrök szerint semmi rendkívüli nem történt az előállításkor. A férfi a rendőrautóban lett rosszul.
A leghatározottabban visszautasítjuk azokat az alaptalan vádakat, mely szerint sokkolót használtak volna a rendőreink. Nem csak, hogy nem volt náluk ilyen eszköz, de az egész nyíregyházi rendőrkapitányságon nincsen sokkoló.
A család jogi segítséget kér.
Ma 8 órakor megtettük a kemecsei rendőrös parancsnokságon a feljelentést, ugye tulajdonképpen emberölés kísérlete miatt.
Az előzetes boncolási jelentés szerint a férfin nem volt külső sérülés, halálát keringési elégtelenség okozta. A rendőrség rágalmazás miatt feljelentést tesz az ügyben.
Tünetmentesek azok a kismamák, akiknél karácsony előtt kimutatták a H1N1 vírust a Semmelweis Egyetem egyes számú szülészeti klinikáján. Az egyik nő még a múlt héten szült császármetszéssel, a másik pedig vasárnap. Mindketten jól vannak. Rajtuk kívül még egy terhes kismamának volt pozitív a H1N1 tesztje, de ő is tünetmentes. Őt továbbra is bent tartják a kórházban, mert veszélyeztetett terhes. A kórházban a H1N1 fertőzések miatt továbbra is részleges látogatási tilalom van érvényben. Kolozsváron, Csíkszeredán és Szabadkán érdeklődnek a legtöbben a kettős állampolgárság iránt. Vecsel Tamás miniszteri biztos tájékoztatása szerint már 6-7 ezeren kértek időpontot a konzuli hivatalokban. Január 3-ától igényelhető a magyar állampolgárság.
Az állampolgárság megszerzése ingyenes.
Az egyszerűsített állampolgársági eljárás részleteiről beszél Semjén Zsolt. Azt mondta, a hivatalok felkészültek a januári kezdésre. A kérelmek befogadására külön irodát nyitottak az Üllői úton. Itt 100 ember foglalkozik a kérelmekkel. Itthon emellett 2200 anyakönyvi hivatalban, a határon túl pedig több mint 90 külképviseletre lehet benyújtani a kérelmeket.
3 külképviseleten a legnagyobb az érdeklődés, tehát Kolozsváron, Csíkszeredán, illetőleg Szabadkán. Itt már ilyen 6-7 ezres nagyságrendben jelentkeztek már be a jövő évre, és hát hónapokra előre foglalták le az időpontokat az ügyfeleink.
Egy internetes oldalt is létrehoztak, erről megtudható, hogy milyen dokumentumok kellenek az eljáráshoz, és hogy ki igényelhet állampolgárságot.
Egy magyar nemzet van, egy magyar állampolgársággal.
Semjén Zsolt szerint ezért a választó jogot is meg kell adni az állampolgársággal.
Az én személyes véleményem az, hogy a szavazati jog és az állampolgárság elválaszthatatlan. Miniszterelnök helyettes pedig kormány, az azati minőségemben azt mondom, hogy most az állampolgársági törvény végrehajtásáról van szó, hogy milyen lesz a választójogi törvény, azt majd a parlament bölcsessége fogja eldönteni.
A kettős állampolgárság miatt egy magyar már elveszítette a szlovák állampolgárságát. Még a Fico kormány a magyar törvényre válaszul hozta azt a törvényt, hogy aki felveszi más ország állampolgárságát, az a szlovákot elveszíti. Az új szlovák kormány márciusra tervezi a törvény módosítását. A magyar kormány addig úgy védekezik, hogy nem ad ki információt a kérelmezőkről.
Bűnösnek találta Mihail Hodorkovszky volt orosz olajmágnást, a Jukosz olajkoncern egykori fő tulajdonosát a moszkvai bíróság. Hodorkovszkyra 14 év börtönt kért az ügyész, most több millió tonna kőolaj ellopásával vádolják. Egy másik perben korábban már 8 év börtönt kapott. A bíróság épülete előtt több százan tüntettek a szabadon bocsátásáért. Hodorkovszky Putyin elnök fő ellenlábasa volt az évtized elején, és a tüntetők szerint politikai okokból tartják fogva.
Hosszan olvasta fel az ítéletet a bíró. Mihail Hodorkovszkyt és üzlettársát az újabb perben 14 év börtönre ítélték. A vád szerint 1998 és 2003 között bűnszövetkezetben 27 milliárd dollár értékű kőolajat loptak el úgy, hogy az adásvételnél csaltak. Azt egyelőre nem tudni, hogy az előző perben rájuk kiszabott és majdnem letöltött 8 évet beszámítják el mostani ítéletbe. Hodorkovszky Oroszország leggazdagabb üzletembere, Vlagyimir Putyin elnök egyik legfőbb politikai ellenfele volt. Az ítélettel legkorábban 2017-ben engedhetik szabadon, így a következő 2012-es elnökválasztás idején biztosan rács mögött marad. Hodorkovszky ügyvédje szerint az ítélet egyértelmű bizonyítéka annak, hogy az orosz bíróságok a legkevésbé sem függetlenek. Azt mondja, politikai megrendelésre született az ítélet, amely ellen mindenképpen fellebbeznek, bár szerinte is esélytelenül. A farkas ordító hideg ellenére több százan tüntettek a moszkvai bíróság épületénél Hodorkovszky szabadon bocsátásáért. A rendőrök 20 tüntetőt őrizetbe vettek. Elemzők szerint a politikai ambíciókat dédelgető olajmágnás elleni eljárás nem tesz jót Oroszország megítélésének. A Reuters vezető elemzője azt mondja, több kisebb befektetőnek ez azt a képet adja Oroszországról, hogy az állam bármikor beveti minden eszközét egy üzleti csoport ellen, ha érdeke úgy kívánja. Az elemző szerint azonban a nagy befektetők még így is vonzó célpontnak tartják Oroszországot, mivel gazdasága rohamosan fejlődik.
Levélbombát találtak Görögország római nagykövetségén. A külképviseletet rendőrök és tűzszerészek lepték el, és időben hatástalanították a robbanóanyagot tartalmazó csomagot. Múlt héten Svájc és Chile római nagykövetsége is ilyen küldeményt kapott, de azok a levélbombák fel is robbantak, és két embert megsebesítettek. Elkövetőként akkor egy olasz anarchista csoport jelentkezett. Szibériában öten meghaltak, amikor robbanás történt egy orosz olajfinomítóban. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. Az áldozatok valamennyien kínaiak voltak, akik a finomítóban dolgoztak. A robbanás idején 18-an tartózkodtak az üzemben. A tűzoltók órákig küzdöttek az égő üzemanyag tartályokkal, mire sikerült megfékezni a lángokat. Dokumentumfilmet mutatott be az észak-koreai televízió Kim Jong-il harmadik fiáról, Kim Jong-unról. Várhatóan ő veszi át apjától a kommunista ország vezetését. Korábban az első szülött fiú volt Kim Jong-il kedvence. A legkisebb fiúról korábban alig lehetett valamit tudni. Svájcban járt középiskolába, jól beszél németül és angolul, és állítólag súlyos cukorbeteg.
Már nem csak egyedül a szeretett vezetőnek, Kim Jong-ilnek szól a tapsa kommunista Észak-Koreában. Egyre többet látni legkisebb fiát, Kim Jong-unt is a tévében. A 27 éves férfi képe már november óta ott függ, apja és nagyapja az államalapító Kim Il-sung portréja mellett az észak-koreai párttisztviselők szobáinak falán. Erre a munkapárt adta ki az utasítást, amely a közeljövőben várhatóan az ország összes lakosára érvényes lesz. Az intézkedés újabb bizonyítéka annak, hogy Kim Jong-un lesz Kim Jong-il utóda Észak-Korea élén. Kim Jong-un ősszel 4 csillagos tábornokká léptették elő, beválasztották a párt központi bizottságába, és a központi katonai bizottság alelnöke lett. Rögtön meg is kezdte a tisztogatást a párt és a hadsereg soraiban, hogy biztosítsa feltétlen hatalmát az állami apparátusban. Kim Jong-un állítólag tucatnyi ember ellen indított vizsgálatot, hogy hozzá lojális fiatal tisztekkel váltsa fel őket. A Kim dinasztia a rezsim 1948-as megalapítása óta uralja Észak-Koreát.
Karácsony után ma kinyitottak újra az üzletek és a bevásárlóközpontok, és akárcsak az ünnepek előtt most is tele voltak. A legtöbben a karácsonyra kapott ajándékokat akarták kicserélni, de megkezdődtek a nagy leárazások is. Találkoztunk olyanokkal, akik még csak most vásárolták meg a karácsonyi ajándékot. Azt mondták, inkább később adják oda, de így sokkal olcsóbb.
Két konzoljátékot hoztunk vissza, mert az egyik megvan, a másik meg nem tetszik.
A két leggyakoribb indok ez, amiért karácsony után visszahozzák az ajándékokat. Ennek a műszaki áruháznak a vevőszolgálatánál szinte egész nap tömeg volt.
Cd-re játékot hoztam vissza.
Miért?
Szerintem rendelesen működik.
Az üzletek elvileg csak azt az ajándékot kötelesek visszavenni vagy kicserélni, amely hibás vagy rossz minőségű. Ami jó, csak például nem tetszik a színe, azt nem. A legtöbb helyen azonban ezeket is kicserélik.
Ami lényeges, hogy a hozzánk visszakerülő termékekkel kapcsolatosan valami beazonosítási lehetőségünk legyen. Tehát adott esetben vagy a blokk, vagy a bankkártya bizonylat, ne egyesten garancia levél bélyegezve meglegyen.
Az akciós termékekre is ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a teljes árura.
Nem mondhatja a kereskedő azt, hogy ő biztos nem cseréli vissza, vagy nem javítja ki a terméket, mert az leértékelt vagy akciós volt. Itt egy kivétel van, hogyha azért akciós, mert valamilyen hibája van a terméknek, és erre való hivatkozással árazza le azt az árut.
A leértékelések is elindultak. Szinte minden üzlet 30-40, de volt olyan is, ahol 70%-os akciót hirdettek. A kereskedők azt mondják, rákényszerülnek, hogy jóval olcsóbban adják termékeiket, hogy elfogjon a szezonális készlet. Többen ezért még csak most vették meg a karácsonyi ajándékokat.
Még 28-án is van egy nagy összejövetel, és annyi volt előtte, hogy gondoltam, hogy amit tudok utána intézni, azt inkább utánára hagyom.
A Kereskedelmi Szövetség adatai alapján decemberben 4-5%-kal többet költöttek az emberek, mint tavaly. A sok vásárlást talán csak a gyerekek unták.
mától lehet kitenni a gyűjtőhelyekre a karácsonyfákat. Budapesten az idén is több száz helyen lehet lerakni a feleslegessé vált fákat, ahonnan aztán a közterület fenntartók elszállítják. A gyűjtőpontok listája megtalálható a közterület fenntartó honlapján, de minden nagyvárosban több tucatnyi gyűjtőpont lesz, ahogy minden évben, úgy idén is újrahasznosítják majd a fákat. Éjféltől lehet legálisan tűzijátékot vásárolni, az idén is december 28-a és 31-e között vehetnek a kijelölt helyeken a 18 éven felüliek kis és közepes tűzijátékokat. Felhasználni azonban csak szilveszter este 6-tól másnap reggel 6-ig lehet majd őket, petárdázni idén is tilos.
Szaraggal kerítették körbe az egyik budatétényi áruház parkolójában azt a területet, ahol a tűzijátékokat fogják árulni. Ez is előírás. A különböző rakétákat, bombákat és római gyertyákat tartalmazó dobozokat egy elkülönített raktárba tették, amelyet szilveszterig folyamatosan őrizni kell. Árulni pedig csak olyan terméket szabad, amin szerepel a gyártó vagy forgalmazó neve, a gyártás időpontja, valamint egy magyar nyelvű kezelési utasítás.
Felhasználni a termékeket december 31-én 18 óra és január 1-e reggel 6 óra között szabad csak.
A szigorú szabályok ellenére a mentősöket minden évben 8-10 súlyos tűzijáték balesethez riasztják. Tavaly szilveszterkor például egy Sziget-Szent Miklósi ház pincéje gyulladt ki, akkor 12-en sérültek meg.
Veszélytelen pirotechnikai eszköz nincsen. A tapasztalatok szerint a nagy hatóerejű, illegálisan beszerzett pirotechnikai eszközök és a házilag barkácsoltak szokták a legnagyobb vagy a legkomolyabb sérüléseket okozni, de még egy ártalmatlan kis hatóerejű eszköz is veszélyes lehet.
Petárdázni idén is tilos, és már a birtoklása is büntethető akár 100 000 forintra. A fel nem használt tűzijátékokat január 5-éig kell visszavinni a vásárlás helyére. A megvett tűzijátékokat a felhasználásig szigorú szabályok szerint kell tárolni. Egyszerre, egy helyen maximum 3 kilónyi lehet, tetőtérben, alaksorban és pincében pedig tilos tartani őket. A híradót Csilahár Tamás tudósította.
Ismét kinyitott a Pécsi Tudás Központ, amelyet a múlt héten csőtörés miatt kellett bezárni. A Tudás Központ vezetője pedig lemondott. A szeptemberben átadott épület homlokzatáról két hete két üveg burkolóelem zuhant le az utcára. Pár nappal később egy légtelenítő szelep hibája miatt ázott el az álmenyezet. A két hibánál a könyvekben és más dokumentumokban nem keletkezett kár. A Tudásközpont lemondott ügyvezetője azt mondja, csak azután nyilatkozik, ha lezárult a vizsgálat, amelyből kiderülhet, mi okozhatta a hibákat. A Pécsi Tudásközpont az Európa Kulturális Fővárosa program részeként épült 5,5 milliárd forintból. Megáldotta az idei bortermést a Pannonhalmi Bencés főmonostor bazilikájában Várszegi Asztrik főapát. A helyi borosgazdák azt mondják, a rossz idő miatt idén a vár termésnek alig a felét takarították be a régióban.
Áld meg ezeket a borokat, amelyeket Szent János apostol tiszteletére iszunk meg.
Több mint 100 borász vitte el a borát délelőtt Pannonhalmára a bazilikába, ahol Várszegi Asztrik főapát megáldotta az idei termést. Azt mondják, a rossz idő miatt az idei évben a vár termés alig felét takarították be a régióban.
Az az 50%, amit hoztak a szőlők, azt mi igyekeztünk megvédeni, és szinte 80-100%-os minőségbe tudtuk leszedni a szőlőt, ami azt jelenti, hogy a bor is jó minőségű, és meg vagyunk vele elégedve, csak hát kávé is.
Az apátsági pincészetben is kevesebb bor készül, mint tavaly.
Az évjárat nagyobb vesztese az a parányi kis vörösbor mennyiség lett, ami a pincében van. Ebben közel 80%-os a terméskiesés 2010-ben. A fehérborok azonban szerintem hozni fogják a rájuk jellemző minőséget.
A Pannonhalmi főapátságban 2000-ben indult újra a bortermelés.
1950-ig itt mindent államosítottak. Akkor egy ilyen befagyasztott túlélési időszakunk volt, és ahogy levegőhöz, ahogy a szabadsághoz jutottunk, és újra élesztettünk a borászatunkat, hát annak természetes velejárója, hogy már a 2000-es évek elején elkezdtük a boráldást szerényen.
A Pannonhalmi borvidéken az idén 70, jövőre pedig 100 hektár telepítenek újra, így ötödével több minőségi szőlőt tudnak majd termelni.
Ez volt a Híradó hétfő este, nézzük még egyszer a legfontosabbakat. Egyetlen nap alatt fél budapesti területen nőtt a belvizes földek száma, már több száz házat fenyeget a víz az országban. 11 baranyai településen korlátozta a szolgáltatást az új pécsi vízszolgáltató, mert vitája van a korábbi szolgáltatóval. Újabb perben mondták ki bűnösnek első fokon Hodorkovszkit, az egykori orosz olajmágnást, Putyin fő riválisát. Ismét óriási volt a zsúfoltság a boltokban, legtöbben a karácsonyi meglepetéseket akarták kicserélni, de volt olyan is, aki csak most vett még ajándékot. Most sporthírek jönnek Somogyi Diával, majd időjárás jelentés következik. Híradó legközelebb 3:42-kor lesz Hegedűs Judittal. Én köszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!
Kristálykollekció, amit mindenki szeretne megszerezni. Legyen öné a finom metszésű ékszerek bármelyike. Lépjen akcióba! Gyűjtse a pontokat a MOL kutaknál és használja ki a hihetetlen kedvezményt. Részletek az ajándékragyogás.hu weboldalon.
Kern András, Eszenyi Enikő, Hegedűs D. Géza, Börcsök Enikő, Varjú Kálmán, Festbaum Béla, Majsai Nyilas Tünde és Revicki Gábor főszereplésével. Egy csók és más semmi. December 31-én az M1-en. A közvetítés támogatója a Szerencsejáték ZRT.
A szilveszter mindig különleges, most még inkább az, hiszen január 1-től fél éven át Magyarország az Európai Unió soros elnöke. Ez alkalomból nagyszabású, élő, könnyű zenei koncertekkel készülünk az önök szórakoztatására. Várunk mindenkit a Millenáris Parkban és a Magyar Televízió mindkét csatornáján, ahol többek között olyan fantasztikus előadókkal találkozhatnak, mint Szirtes Edina Mókus és a Sárik Péter trió, a President's Company, Szalóki Ági, a Budapest Bár, a Balkan Fanatic vagy a Heaven Street 7. Ezen kívül bemutatjuk Magyarország hivatalos EU helyszíneit, több városból jelentkezik az Európaxi, kapcsoljuk Brüsszelt, meghallgatjuk a köztársasági elnök ünnepi beszédét, éjfélkor pedig himnusz, pezsgőbontás, utána koncertek, hajnali.
Európa, mi vagyunk! December 31-én 23 órától a Magyar Televízió mindkét csatornáján.